Ha semmi sem szól önmagadról, a napi darálóban nehéz kiegyensúlyozottnak, tudatosnak lenni, megőrizni a lendületet, a türelmet és a jó érzéseket. Ahhoz, hogy a feladatorientált, túlhajszolt, zéró énidős, saját szükségletet nem ismerő mindennapok egymás utánja helyett kiegyensúlyozott életet élj, változásra van szükség. Te is lehetsz időmilliómos anyuka. Ez a címe Goodwill Barbara könyvének. A szerző párkapcsolati tanácsadó és coach, így számos konkrét élethelyzetet, történetet felvillant. Arról kérdezem először, szándéka szerint mi a könyvének az igazi erőssége?
Én azt gondolom, hogy az időmilliómos anyukának a legfőbb erőssége, ami nekem is coachként, hogy visszaadja, vagy az volt a szándékom, hogy visszaadjam a hatóerőt az olvasóknak az életében, mert ugye azt gondolom alapvetően, hogy akkor érezzük jól magunkat a bőrünkbe, hogyha az életünket mi irányítjuk, és hogy főként a kisgyermekes időszakban nehéz megtalálni ezeket a kontrollpontokat, mert mintha így kihúznák az ember lába alól a talajt, és nem úgy alakulnának a dolgok, mint ahogy szeretnénk, hanem ahogy a körülmények hozzák. És az én fő fókuszom, amikor írtam, az volt, hogy minél átfogóbban vissza tudjam adni ezt a kontrollt a nőknek a kezébe.
Mi a tapasztalatod? Pontosan meg tudják fogalmazni a nők, amire egyébként itt biztatod őket a könyvedben, hogy mi a probléma, hogy hol úszik el az életük, vagy hol csúszott el valami, és egyáltalán, ha hozzád fordulnak, akkor tünettel mennek hozzád, vagy azt mondják, hogy elvesztettem a kontrollt a saját életem fölött, oldjuk meg, segíts.
Hát általában mindig aktuális élethelyzetekből szoktunk kiindulni, abból, hogy éppen mi az, ami a legfájdalmasabb, és ezt boncolgatjuk mélyebben. Egyébként szerintem az önismeret, az, mert mint az önismereti igényesség, vagy ez a tudatos életszemlélet, ez a nőknél nagyon bent van, és hogy nagyon sokan érkeznek egyébként úgy, hogy van egy ilyen átfogó képük arról, hogy vajon ez miből eredhet, milyen mintákból jöhet, mik lehetnek a gyökér okai az adott problémának. Inkább ott csúszik el a dolog, hogy tudják, hogy mit kéne csinálni, de nem tudják, hogy hogyan, vagy tudják, hogy hogyan, de ott a bűntudat, hogy tudom, merre kéne menni, de rosszul érzem magam például attól, hogy otthon úszik a ház, én meg elmegyek egy órát sétálni, vagy beszélgetni, beülök a barátnőmmel egy kávézóba. Nyilván megszoktuk ezt az érzést, hogy ez nem tűnik ugye helyén valónak, hogy magammal foglalkozzam, amikor a gyerek az első, és ezt újra kell tanulni. És én azt szoktam mondani, hogy az első néhány alkalommal biztos, hogy lesz bűntudat, nem kell tőle tartani, ki kell bírni, hogy ott neked bűntudatod van, nem érzed jól magadat az én idődben, és hogy azt gondolod, hogy más sokkal hasznosabb dolgot is csinálhatnál, és hogyha az ember jó sokszor áthúzza ugyanazt az új mintát tollal, és ismétli, akkor egy idő után az válik a normává. Tehát egy idő után nem az lesz a norma, hogy te rakd magad az utolsó helyre, hanem az, hogy szükségem van arra, hogy az első helyre rakjam magam az életemben, ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjak működni.
Ugye sok konkrét eset van a könyvedben, és azért az itt megszólaló nők gyakran megjegyzik, hogy az, hogy maga alá temeti őket a sok feladat, annak nagy rész az is az oka, hogy nem tudják kire rátestálni, nem? Tehát, hogy lehet, hogy nem feltétlenül együttműködő a partner, lehet, hogy a határ kijelölés mondjuk annyira sértené a férfit vagy a gyerekeket, hogy meg se próbálják. Tehát, hogy minden, amit az ember saját idejével csinálna, az azonnal kihat mindenki másra is a családban.
Így van, és nagyon fontos témát nyitottál most meg. Talán valahol említem a könyvemben, hogy ez egyenrangú párkapcsolatok esetében működik. Tehát abban az esetben, ami sajnos nagyon gyakori, hogy mondjuk elnyomás van egy párkapcsolatban, és az egyiknek a jogosultság tudata, mondjuk a férfinek a jogosultság tudata az úgy működik, hogy ő hozza a pénzt, és ő emiatt jogosult arra, hogy otthon ne vállaljon a feladatokból, és az mind a nőnek a dolga. Ez egy másik problémakört bont ki, és azt máshogyan kell kezelni. Tehát, hogyha van ezen egy felismerése az embernek, hogy igen, én kértem, de nem kaptam, vagy az én igényeimet oda tettem, és arra nem érkezett reakció, vagy rám lett tolva, vagy bármilyen módon el lett ez lehetetlenítve, és fennáll ez a gyanú, akkor én azt gondolom, hogy az már egy másik kérdés. Tehát ott azért van fölborulva az egyensúly, mert alapvetően maga a kapcsolati dinamika nincsen egyensúlyba, és akkor nekem nőként, ha egy ilyen helyzetben vagyok, arról kell döntést hoznom, hogy ez megfelel nekem, milyen mértékben felel meg, milyen mértékben tud a másik fél mondjuk belátó lenni, meglátni a saját hibáját ebben, és változtatni, hogy ez valóban egy egyenrangú munkamegosztáson alapuló párkapcsolat legyen, mert én nem hiszek abban, hogy egyedül egy kisgyerekes családban nőként minden területen helyt lehet állni.
Mit jelent pontosan a tudatos öngondoskodás?
Én azt gondolom, hogy ebben is a tudatosságban is meg kell találnunk az egyensúlyt, tehát az sem jó, hogy az életünk minden egyes területét mindig kontrolláljuk, tehát hogy kell egy ilyen megengedés is legyen az emberben, de alapvetően én a tudatos öngondoskodást azt a szükségleteinkre való odafigyelésként értelmezem. Tehát, hogy vagyok annyira önreflexív a jelenben, hogy meg tudom azt állapítani, hogy például nagyon alapvető dolog, hogy éhes vagy szomjas vagyok. Hányszor kapja magát az ember mondjuk anyaként azon, hogy kimaradt a reggeli. És mondjuk így akkor tűnik fel, amikor megkordul a gyomrom, vagy amikor türelmetlenebbé válok. És ez nem csak nyilván fizikai igények szintjén tud megjelenni, hanem nagyon sokszor fordul elő ügyfeleknél, hogy mesélik, hogy úristen Barbie, képzeld el, hogy kifestettem a körmömet, beszélgettem egyet a barátnőmmel, kimentem sétálni egy fél órát, és minthogyha a problémáim egyszerűen kezelhetőbbé váltak volna. És ez például tipikus kifejeződése annak, hogyha hamarabb észre van véve az, hogy mi az én szükségletem, és ki tudom elégíteni, oda tudok rá figyelni, akkor ha jön egy helyzet, akkor arra jobban tudok reagálni, mint hogyha eltolom magamat a falig, és ezekre nem figyelek. De ezt tanulni kell, tehát erről annyira le lehet szokni a szükségleteinkre való odafigyelésről, hogy nagyon sokan, amikor kérdezem, hogy egyébként mire lenne most szükséged, mitől lennél jól a bőrödben, mi az, ami öröm, akkor nem tudnak rá válaszolni. De azt bárki el tudná mondani, hogy a gyerekének, a férjének, a nem tudom, kicsodájának mivel tudna örömet okozni, milyen szükségletei vannak, hogyan kell azokat kielégíteni, de hogy egyszerűen teljesen átolódik a fókusz egy ilyen irányba.
A könyv utolsó harmadában olvashatunk a női energiamenedzsmentről.
Szerintem a legfontosabb annak a priorizálása, hogy mik azok a dolgok, amik boldoggá tesznek minket, és eredménnyel is járnak. És hogyha a kötelesség fókuszról át tudunk váltani ebben a nézőpontba, hogy a céljainkat ne hasznosság alapján tűzzük ki, hanem az alapján, ami tényleg előre visz minket és boldoggá tesz minket, akkor megtaláltuk minden életterületre lebontva azt, ami egy elégedett életnek az alapja.
Goodwill Barbarával beszélgettünk Te is lehetsz időmilliómos anyuka című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.